Mivel csábították oda ilyen nagy számban a szavazókat, és hogy egyáltalán ilyen sokan elmentek?
Talán onnan érdemes kezdeni, mielőtt a kérdésére válaszolnék, hogyha egészen pontosan fogalmazunk, akkor nem referendum, azaz népszavazás történt, hanem őszoroszországi szavazás. Nagyon fontos, mert a referendum intézménye az ismert az orosz jogban, külön szövetségi törvény szabályozza annak lebonyolítási feltételeit, illetve érvényességének szabályait. Többek között például egyik fontos feltétel a megjelentek száma, a részvételi arány, tehát ha nincs 50%-kal jelen a szavazópolgárok, a szavazati joggal rendelkezők a választáson, akkor az a referendum érvénytelen. Ezt viszont tudatosan nem referendumként, nem népszavazásként írták ki, hanem egy új intézményként, amivel kapcsolatban egyéb különösségek is megtörténtek, például annak tiltása, amit egyébként a népszavazásról szóló törvény megenged, hogy lehet mellette is, ellene is agitálni, tehát a népszavazásra feltett kérdés mellett épp úgy lehet agitálni, mint ellene, viszont az összoroszországi szavazáskor csak az informálás megengedett, amivel persze a hatalom vastagon élt is, arra hivatkozva, hogy nem agitál, hanem csak információkat oszt meg. Ezzel szemben az ellenfeleknek ilyen lehetőségük nem volt. De a kérdésére válaszolva, hogy ne térjek ki előre, miért is volt ilyen magas a részvételi arány, a CIOM közvetlenül a választás előtt a Kommerszánt, a vezető moszkvai politikai napilap oldalain osztotta meg prognózisát, 55%-os részvételt jósoltak, ehhez képest lett 65%-os, tehát 10%-kal magasabb, ami azt mutatja, hogy láthatóan a szavazás lebonyolítói túlbiztosították magukat, és ahol csak lehetett, megpróbáltak maximális teljesítményt nyújtani.
És hát, hogyan tudták ezt elérni, bocsásson meg?
Hát többek között azzal, hogy az összességében 206 alkotmánymódosítási pont között szerepelt jó néhány olyan, amivel kapcsolatban azt feltételezte a hatalom, hogy ez mozgósító erővel bír. Ilyen például az a néhány módosítás, amely kifejezetten szociálpolitikai garanciákról szól, bár ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az az alkotmányba kerülő pont, amely előírja, hogy ezentúl a litmiumnál nem lehet kisebb a fizetés, illetve a nyugdíj, hát nagyon jól hangzik, ugyanakkor a litmium szintjét mindig a kormányzat határozza meg, és hát volt periódus, nem is olyan régen, amikor folyamatosan ennek szintjét egyre lejjebb vitték. Tehát ilyen értelemben retorikailag ugyan lehet, hogy alkotmányos garancia, de a valóságban semmiféle biztosítékot nem szolgál. Tehát az egyik ilyen eleme ennek a sok-sok módosítási javaslatnak a szociálpolitikával volt kapcsolatos, és ezzel csábították oda az urnákhoz a szavazópolgárokat. Voltak olyanok, amelyek az orosz társadalomban erősen jelenlévő és a putyini hatalom által 2012 óta erősen kultivált konzervatív értékeket helyezte el az alkotmányba. Itt különös hangsúllyal szerepelt a hagyományos család védelme. Rendkívül kínos és arcpirító kampányfilm is készült ezzel kapcsolatban, tehát hogy a család az kizárólag férfi és nő kapcsolata lehet, ezt hihetetlen erővel propagálták, mint egy ilyen fontos új fejlemény. Tehát a történelmi igazság megőrzése is bekerült az alkotmányba, ahogy a terület, a határok védelme is. Tehát sok-sok olyan érzületre próbált rájátszani az alkotmány módosítók végső soron szűk köre, ami azt a feltételezést, annak feltételezésére adott alapot, hogy sokan fognak elmenni. De itt van egy ennél sokkal, hát, hogy is mondjam, rafináltabb eleme is ennek az egész történetnek. Nevezetesen ezt az őszoroszországi szavazást egy hétre húzták el. Eredetileg ugye április 22-ére tűzték ki, a hét közepére, egy szerdai napra, Lenin születésnapjára. Azért volt fontos a szerdai nap, a hét közepe, hogy az emberek szabad napot kapva, munkaszüneti napot kapva elmenjenek oda szavazni, de hát a járvány az keresztül húzta a számításait a hatalomnak, és hát az utolsó pillanatig kivárt, valószínűleg egyes hírek szerint Putyin volt az, aki reménykedett abban, hogy mégiscsak meg lehet tartani a járvány idején is ezt a voksolást, de végül is elhalasztották, és július 1-ére tűzték ki. De a július 1-i dátum kitűzése sem volt véletlen, és nem annyira a járvány alakulásával függött össze, mint azzal, hogy június 24-én a 75. a második világháború befejezésének 75. évfordulója alkalmából győzelmi díszszemlét tartottak, és a másnapon 25-től elkezdődött a voksolás, tehát lényegében 7 naposra húzták ki a szavazás lehetőségét. Moszkvában és egy másik oroszországi megyében lehetővé tették az online szavazást, rendkívüli módon kibővítették annak lehetőségét, és megkönnyítették annak lehetőségét, hogy valaki otthoni urnás szavazáson adja le voksát. Kitelepültek a választási helyek játszóterekre, különböző közterekre, üzemekbe mentek ki, tehát a legkülönbözőbb módokon próbálták elérni, hogy ez a részvételi arány magas legyen, mert hogy Putyin és környezete számára rendkívül fontos volt, hogy ez egy ilyen össznépi kiállás legyen Putyin mellett. Jellemző egyébként, hogy végig meglehetősen diszkréten kezelték azt a módosítást, amely voltaképpen alkotmányos lehetőséget biztosított az előző elnökségeinek lenullázásával arra, hogy 2024 után is elnök maradhasson. Utolsó üzenetében, amelyben megint csak arra biztatta a lakosságot, hogy menjen el szavazni, egy szóval sem tért ki erre a passzusra.
Tehát ez azt jelenti, hogy akár 2036-ig is elnök lehet, mert 24-től újabb ciklusokat engedélyeznek az elnök számára.
Így van, pontosan, tehát itt a módosítás lényege, amit március közepén Kereskova terjesztett elő, arról szól, hogy miután itt egy új szerkesztésű alkotmányról van szó, az előző elnökségei Putyinnak, illetve minden ma élő orosz elnöknek, tehát elvileg Medvegyevnek is, tiszta lappal indult, tehát az alkotmány módosított változatának hatályba lépését követően új szabályok érvényesek, következésképpen ettől a pillanattól kezdve a korábbi elnökségek nem számítanak, ez pedig lehetőséget ad arra, hogy 2024-ben, amikor lejár a két egymást követő 6 éves ciklusa Putyinnak, akkor újra nekifuthasson az elnöki címnek, és ismét 2x6 éves lehetőség nyílik meg előtte.
Tehát nyilván, nincs bebetonozva teljesen, csak lehetősége van meg, hogy addig, hogyha van, megválasztják, hát, addig hivatalban maradhat.
Így van, tehát hogyha egészen pontosak és korrektek akarunk lenni, akkor a jogi lehetősége teremtődött meg annak, hogy Putyin amennyiben 24-ben jó egészségben lesz, és a politikai akarata is úgy kívánja, és az ország helyzete és politikai viszonya is ezt lehetővé teszi, akkor jogi akadálya annak nem lesz, hogy elinduljon.
Ugye mostani Oroszországot, bocsásson meg, lényegében megalapozta az 1993-as jelcini alkotmány. Ahhoz képest ez a mostani népszavazás mennyire változtatja ezt meg, ha egyáltalán megváltoztatja?
Hát részben ugye itt 206 helyen történik változtatás, amelyek közül sok inkább azt a politikai, taktikai megfontolást követte, hogy mozgósító erővel bírjon, hogy minél többen menjenek el szavazni. Vannak olyanok, amelyek viszont érdemben nyúlnak bele a hatalmi szerkezetbe. Összességében, ha próbálták a társadalmat meggyőzni arról, hogy itt például a Dumának is, tehát a szövetségi gyűlés alsóházának is, és a felsőháznak is, a szövetségi tanácsnak is a jogkörei bővülnek. Hát épp ellenkezőleg, ha végignézünk az alkotmánymódosítási pontokon, akkor az elnökkel kapcsolatban nem csak azt látjuk, hogy Putyin előtt megnyílt a lehetőség, de azt is, hogy az ő pozíciója ettől kezdve még erősebb, mint korábban volt. Fontos érdemi változás ezen kívül, hát igazi jogi novum, hogy bevezeti azt a fogalmat az alkotmány, hogy szövetségi terület, ugye pillanatilag Oroszország föderáció 85 szövetségi szubjektumból, tehát köztársaságokból, illetve megyékből áll, de ezek egy része elkülöníthető lesz, mert alkotmányos felhatalmazás alapján szövetségi területként, ami különösen olyan szövetségi szubjektumok esetében lehet rendkívül érzékeny veszteség az eddigi helyi vezetés számára, ahol jelentős ásványkincsek vannak. A szövetségi központ dönthet úgy, kialakíthat olyan szabályokat, ami alapján ezek a szövetségi területek közvetlen moszkvai felügyelet alá kerülnek, és a helyi hatalom felügyeleti.
Konkrétan miket érint, mely területeket?
Hát egyelőre ez nem jelent meg, tehát itt az alkotmányban mindössze annak lehetősége fogalmazódik meg, hogy létrejöjjön ez a jogintézmény, mint szövetségi terület. Az a szövetségi törvény sem jött létre, amely ennek felállítási szabályait meghatározza, de hát könnyen elképzelhető, hogy a Hantik és Mansik, akik jelentős olajkincsel rendelkeznek, ezentúl nem biztos, hogy minden terület, minden olajmező fölött rendelkeznek. De még egyszer mondom, ez csak feltételezés, mert egyébként nehéz lenne értelmezni, hogy mi szükség van a szövetségi logika, a föderatív logika megtörésére ennek az alkotmánymódosítási passzusnak a következtében. És még egy fontos érdemi változás van, amit érdekes módon még azok is, akik egyébként nem támogatták Putyin hatalmon tartását lehetővé tevő módosítást, nagy többségben egyetértettek, nevezetesen, hogy a nemzetközi szerződésekből, nemzetközi bíróságok határozatából következő lépéseket, előírásokat Oroszországnak ezentúl csak abban az esetben kell teljesíteni, ha az nem mond ellent az alkotmánynak, illetve a belső norma környezetnek. Tehát a külső szabályokat, a nemzetközi szabályokat alávetették az orosz belső jognak, ami hát lényegében azt jelenti, hogy egyfajta bizonytalanság alakul ki abban a tekintetben, hogy nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit Oroszország ezentúl hogyan fogja teljesíteni, illetve például, hogy az emberi jogok Európai Bíróságának döntéseit, amit egyébként is 67%-ban nem teljesít az utóbbi évtizedben Oroszország, ezentúl lehet, hogy még kevesebb arányban fog teljesíteni. Úgyhogy én ezt a három elemet, tehát az elnök erejének további bővítését, illetve Putyin előtt megnyílik a 24 utáni elnökség lehetősége, ezt a bizonyos szövetségi területek intézmény létrehozását, illetve ezt a bizonyos a nemzetközi szerződések és bírósági határozatok orosz belső jog alárendelését tartom érdemi változásnak.
Ez utóbbi elsősorban akkor az ENSZ-nek szól, meg a különböző nemzetközi szervezeteknek, vagy pedig másokat is ki lehet emelni ebben a körben?
Hát én azt gondolom, hogy itt csak latolgathatunk, de például ami nagyon is kínálja magát, az a nemzetközi eljárás, bírósági eljárás, ami például a 2014. július 17-én lelőtt malájgép ügyében folyik. Például ennek a bíróságnak a döntéseit ezt követően Oroszország minden további nélkül figyelmen kívül hagyhatja, ráadásul ezt alkotmányra hivatkozva teheti meg. Én azt gondolom, alkotmánymódosítás nélkül is valószínűleg figyelmen kívül hagyta volna, de így mégiscsak elegánsabbnak tűnik, hogy a mi alkotmányunk lehetővé teszi, hogy megvizsgálja a Nemzetközi Bíróság döntését, az alkotmánybíróságunk, és hogyha a mi alkotmányunkkal ellentétes tételeket és tartalmakat fogalmaz meg, abban az esetben mi ezt nem teljesítjük. De nyilván a következő fél évek, évek fogják megmutatni, hogy ez a változás milyen következményekkel jár Oroszország nemzetközi szerepét illetően. De ha lehet egy dologra azért, hogy többé-kevésbé teljes legyen ez a kép, hadd térjek még ki, ugye a végeredmény az 77-78%-os támogatottságot jelent, egy csomagban kellett szavazni az állampolgároknak arról, hogy ezt a 206 módosítást elfogadják-e vagy sem. De van egy nagyon figyelmet érdemlő szociológus csoport, amit Szergej Belanovszky vezet. A nevét azért érdemes talán külön is hangsúlyozni, mert az ő kutatócsoportja volt az, amely 2011 tavaszán megjósolta, hogy a hatalompártnak, az Egységes Oroszország pártnak a decemberben, 2011 decemberében esedékes parlamenti választáson esélye nincs, hogy harmadszorra is alkotmányozó többséget szerezzen, és mint utóbb kiderült, ahhoz is nagyon durván kellett csalni, hogy abszolút többsége legyen a pártnak az alsóházban. Na most ez a csoport azóta is több rendkívül figyelmet érdemlő felmérést készített, és most közvetlenül a választás előtt, június 18 és 24-e között több ezer ember telefonos meginvitálásával, felkeresésével többek között az iránt érdeklődtek, hogy ha elmegy szavazni, támogatni fogja a módosításokat, illetve ha elmegy szavazni, nem fogja támogatni, ez hogyan viszonyul ezek aránya egymáshoz. És a felmérésükből az derült ki, hogy akik ígérik, hogy elmennek szavazni, és támogatni fogják a módosításokat, azok aránya 28%-os, míg azok, akik elmennek szavazni, de nem támogatják, felmérésük szerint 32%-os, lényegében fejfej melletti eredmény. Na most ehhez képest a 78%-os támogatottság, hát finoman szólva is erősen igénybe veszi az ember képzelő erejét. De mondok más forrásokat is, itt kialakult egy csoport, NYET, tehát nem néven, egy olyan aktivistákból, álló csoport, amely exit poll méréseket csinált Moszkvában is, és Szentpéterváron is. Moszkvában azt állapították meg, hogy 45% volt az, aki támogatta a módosításokat, 55% aki nem. Szentpéterváron ez az arány 37% a 63-mal szemben, tehát majdnem kétharmada az ő exit poll mérésük szerint elutasította a módosításokat, és a Jablokó párt, amely európai értelemben egy szociálliberális párt, ugyancsak az aktivistái, csak nem 10 000 embert kérdeztek meg Moszkva több szavazókörzetében, és közel 8 000 adtak választ, és lényegében ugyanaz az eredmény jött, mint a nyert csoportnál Moszkvában, tehát 45% fogadta el, és 55% ellenezte a módosításokat. De a legérdekesebb, és ezzel a mondandómat lényegében be is fejezném, ami legalábbis az előzetes prognózisokat illeti, Belanovszkijék rákérdeztek arra is ebben a nagyszabású telefonos mérésükben, hogy a lenullázását Putyin korábbi elnökségeinek hogyan értékelik, támogatják-e vagy sem. Tehát, hogyha külön tették volna föl ezt a kérdést, akkor milyen támogatottságra talált volna. Belanovszkijék 26%-os támogatottságot találtak, 74%-os elutasítottság mellett. És hogy félreértés ne legyen, Szergej Belanovszkij és csoportja nem egy ellenzékkel szimpatizáló intézmény kutatói, hanem egy olyan nagyon tekintélyes stratégiai programok központjának kutatói, akik semmiféle ellenzéki kötődéssel nem bírnak, részei az establishmentnek, tehát ha ezt figyelembe veszük, akkor különösen elgondolkodtatók az ő mérési eredményei, és sok mindenre talán választ ad, hogy hogyan sikerült végső soron ezt a magas részvételi arányt és ezt a magas támogatottsági szintet elérni.
Viszont ezek után talán kétséges lehet az intézet jövője, nem?
Hát az majd elválik a későbbiekben. A 2011-es prognózisok után se lett semmi problémájuk, persze a rezsim azóta már jelentősen szigorodott, úgyhogy biztos a helyében nem lehet, de hát az idő majd megmutatja. Nyilván a hatalom egyébként valószínűleg abból indul ki, hogy egy rendkívül szűk csoport ismerte meg Belanovszkijnak a 4 oldalas részletes anyagát, ami a alkotmánymódosításokkal kapcsolatban végeztek. Hát azt gondolják, hogy ez egy autokrácia működésében még beleférhet. Kevesen tudnak róla, kevés mozgósító erővel bír, hagy működjenek tovább. Bizonyos értelemben a hatalom számára egy alternatív információforrásként is szolgál az ő működésük.
Említette az ásványkincseket, illetve a népszavazás egyik passzusaként a szociális támogatásoknak a megőrzését. Hogy áll az orosz gazdaság jelen pillanatban? Mennyire leginkább az ásványkincsek kitermelése adja az orosz gazdaságnak a hajtóerejét?
Hát ez változatlan, és ugye lehetett látni már az év elején, hogyha a koronavírus járvány nem érné el Oroszországot valamilyen csoda folytán, de annak köszönhetően, vagy annak következtében, hogy a legfontosabb szénhidrogén piacain jelentős mértékben és hosszú időre visszaesik a gazdasági aktivitás, Oroszország komoly veszteségeket lesz kénytelen elszenvedni, és ez így van, ráadásul Oroszországot is elérte, és elég súlyosan elérte a járvány.
Hát ugye jelenleg is mennek le ezeknek az árai, tehát akár az olajnak, akár
így
a gáznak.
Így van, ráadásul tavasszal belekeveredett egy teljesen végig gondolatlan árháborúba Szaúd-Arábiával, tehát millió egy probléma egyszerre sújtja Oroszországot, és eközben szerintem van egy legitimációs válsága is a rezsimnek, hiába ez a 78%-os eredmény, amit ahogy próbáltam előadni, nagyon sokféle technika alkalmazásával sikerült elérni, és félő, hogy a következő 2023 őszén esedékes Duma választáson is valami hasonló széles értelemben vett szavazási technológiát fognak alkalmazni, elnyújtják egy hétre, és egyéb praktikákat fognak bevetni, úgyhogy az, ami itt most bevált, lehet, hogy néhány évvel később majd egy sokkal komolyabb eseményen visszaköszön majd. Röviden azt mondanám, hogy pillanatnyilag annak függvényében, hogy lesz-e második hullám, és ez a hullám eléri-e Oroszországot, és milyen mértékben sújt le rá, vannak olyan prognózisok, amelyek ebbe az évben akár a kétszámjegyű visszaesést, recessziót sem zárják ki. Ez valószínűleg csak abban az esetben következnék be, ha itt egy nagyon jelentős második hullám is lesújtana, ha nem, akkor ez valószínűleg olyan 5-6-7% közötti. Kubin például, a számvevőszék elnöke, aki 10 éven keresztül szövetségi pénzügyminiszter, miniszterelnök helyettes volt, és az egyik legtekintélyesebb gazdasági szakértőként tartják számon, 7-8%-os visszaeséssel számol. Tehát azt kell mondjam, hogy a reális, pillanatilag feltételezhető reális sávja visszaesésnek valahol 5-10% között van.
Tehát akkor a gazdaság továbbra is csak az ásványkincsekre épül, nincsen ipar, és nincsen olyan dolog, ami adott esetben kihúzná a gödörből Oroszországot.
Valóban, tehát itt jelentős strukturális átrendeződés nem történt. Újra és újra, megint csak Kudrina hivatkozva tudom kiemelni, hogy a fejlett technológiák globális piacából jóval 1% alatt részesedik Oroszország. Tehát igazán...
Nincs is szándék ennek a megváltoztatására? A strukturális átalakításokra?
Hát nyilván van szándék, és szó sincs róla, hogy a hatalom ne lenne ezzel tisztába, csak egy dolog valamit felismerni, és más dolog valamit felismerés egyében átalakítani. Ráadásul a 2011-12 fordulóján, abban a mini politikai válságban, ami kialakult a Duma választás után, 2011 decemberében is tartott végig 12 nyarán, lényegében Putyin és környezete számára kiderült, hogy az a születőben lévő, egyre erőteljesebb, egyre aktívabbá váló középosztály, ami egyébként Putyin első két elnöki ciklusának jó teljesítménye nyomán alakult ki, és izmosodott, és erősödött meg. Szóval ez a városi középosztály, ez elfordult tőle. És egyáltalán nem véletlen, hogy igazán konzervatív retorikával Putyin csak 2012-től jelentkezik. Azelőtt ezek a kifejezések, nemzet, közös történelem, hagyományos család, Pravoszlávia, ezek elvétve tűntek elő a putyini retorikából. 12-ben, amikor felismeri, hogy a kreatív, leginkább attraktív városi középosztály elfordult tőle, akkor a vidéki Oroszország lesz az ő szavazótábora. A probléma csak az, hogy miután fél ettől a városi középosztálytól, amely Oroszország számára éppen a modernitást és a modernizálódás lehetőségét adja, vagy adhatná, épp ettől a csoporttól, ettől a társadalmi rétegtől fél a putyini rendszer. Következésképpen én kevés esélyt látom arra, hogy amíg Putyin Oroszország elnöke, itt változás következne be, és azok a strukturális gondok eredményes megoldással állnének a következő években.
De akkor a gazdaság az nem az ő javára hajtja a vizet, tehát elképzelhető, hogy akár el is veszítheti akkor a soron következő választás, vagy pontosan ezért kell ennek a törvény, illetve alkotmánymódosítások?
Hát az a helyzet, hogyha lenne demokratikus nyilvánosság, és tiszták, korrektek lennének a lebonyolítás körülményei, a választásokat különböző szinteken nem manipulálnák, például a kampányban nem egyenlőtlen feltételeket teremteni a hatalom kihívóinak, hogyha a normakörnyezet, tehát a választás és a párttörvény úgy alakulna, amely azonos feltételeket biztosít a különböző csoportoknak, pártoknak, illetve hogyha a számlálás korrekt és ellenőrizhető lenne, tehát hogyha tiszta választások, demokratikus nyilvánosság jellemezni Oroszországot, Putyin nyilvánvalóan ezeket a választásokat nem nyerné meg. De mivel nem ez a helyzet, ezért azt gondolom, hogy Putyinnak jó esélye van prolongálni 2024 után is a hatalmat. Ez csak akkor nem következne be, hogyha itt egy drámai visszaesés történne a gazdaságban hosszú éveken keresztül, és szociálpolitikában folyamatosan azt tapasztalná az orosz társadalom, amit egyébként 2014 és 2019 közt egyébként tapasztalta, hogy évről évre csökkent a reál jövedelme. Ha ez tartós lesz, ugye a miénk a krím eufóriáját 5 év alatt a reál jövedelmek csökkenése az lényegében elfújta, tehát ez az euforikus állapot az orosz társadalom jelentős részét elhagyta, mert hogy szembesült azzal, hogy ennek milyen gazdasági és külpolitikai következményei vannak.